és súroltam kezét, de ön végig sem élt. A páncélja a büszkeség, tán az égig élt. A köpeny, mint uszály, a vállán röpdösött, így sétál egy király a semmi nép között, s az oldalán a nő, tán szebb nem is lehet, a szívem, mint a kő, kemény lett és hideg. Üdvözlöm önt, Milord, üdvözlöm nálam, én hideg szélsikol, itt tűzhely meleg, itt ne legyen bús, Milord, örvendjen én velem. Hogy minden romba dőlt, egy óriás hajó ide jön, messzi táj felől. A tündér szemű nőt egy hajó vitte el, a napot oda fenn, felhőt akarta el. Hát ettől sírni kell, miért néz így rám, könnyet nem érdemel egy tündér szemű lány. Figyeljen rám, Milord, hisz ön egy nagy gyerek, feledje el, mi volt, itt nálam jobb lehet, félre a bút, Milord. Ha könnyed bízza rám, dalolok önnek most, egy románcot talán. Figyeljen rám, Milord, bánatot miért keres, de hisz ön sír, Milord. Nem hittem volna ezt. Na igazán, Milord, kacagjon hát, Milord. Akarni kell a jót. A rossz a múltba hull. Így kell ez. Így, Milord. Vacogjon hát, Milord. Daloljon hát, Milord. La 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 la.
Továbbra is Vári Éva színművész. Mennyi ideig tartott az előadásokat levezetni? Hány óra, vagy lehet, hogy a teljes másnapja ráment?
Hát az utóbbi időben már, amikor jártottam a piapot, másnap nem tudtam fölkelni. Oh. Tehát olyan fáradt voltam, olyan kimerült voltam, hogyha lett volna másnap előadásom, akkor biztos nagyon nehezen bánszorogtam volna be, mert nem lehet ebből csak úgy kilépni, hogy levetem a jelmezemet, a kis fekete ruhámat, fölveszem a saját kis fekete ruhámat, uh-huh. és ezzel már át is álltam, és én vagyok most a Vári Éva, mert én soha nem játszottam el, hogy én vagyok a Piaf, sőt, mindig elmondtam, hogy én nem a Piafot játszom, én egy művész sorsot játszom, én nem leutánozni akarom őt, és véletlenül se akarom hasonlítani magam az ő nagyságához, de nagyon sokat érzelmileg is, meg fizikailag is, hát 2 órát áll az ember egyedül a színpadon, az már maga éppen ez itt fáradt.
Igen, a legkeményebb álló foglalkozások egyike a színészet, úgyhogy igen.
Így van.
De a közönség egyébként el is tudta különíteni Edith Piafot és Vári Évát olyannyira, hogy ott voltam az utolsó előadáson, a búcsú Piaf előadáson, és akkor a Milord című szám végén történt valami nagyon különleges. A közönség elkezdte dúdolni és elkezdte énekelni, de át is költötték egy picit, valahogy ezt úgy fogalmazták meg, vagy azt énekelték bele, hogy szeretünk Évike. Ez lett a Milordból.
Ez így volt. Hát ezt nem tudtam róla, természetesen ez meglepetés volt, mert már lement a taps, és már éppen indultam kifelé, és hallom, hogy szól egy harmonika a nézőtér felől, és oda nézek, és láttam, hogy a színpadon ott van a harmonikás, és nem játszik. És visszanéztem, és az egész nézőtér fölállt, kezükben volt egy papír, mint kiderült, a székekre letették ezt, valakik átírták a szöveget, hogy szeretünk Évike, és a Millor dallamára játszották. A számomra olyan megrendítő volt, hogy akkor azt gondoltam, hogy itt kéne abba hagynom az egészet, mert ennél csodálatosabb élmény vagy adomány az élettől nekem már úgysem lesz.
De talán éppen ez a 30 éves nagy sikerszéria is úgy elfárasztotta talán egy picit, és ekkor jöhetett az a döntése is, hogy picit visszavenni a tempót. Volt egy bejelentés a visszavonulással kapcsolatban, de vissza lehet vonulni egyébként a pályától, vagy ha kecsegteti valamilyen jó szerep, akkor na még ezt elvállalom, és akkor egy picit ez már ugyan levezetés, de lehet, hogy örömtelibb a játék.
Ez így igaz, a Piafnál gondoltam azt, pontosan az utolsó Piafnál, mert én mondtam, hogy fejezzük be, hogy én már 70, nem tudom hány éves vagyok, és játszom a Piafot, amikor a Piaf 50 éves korában már meghalt, mert azt mondták, hogy ők sokkal rosszabb állapotban volt, mint én, úgyhogy nyugodtan játszhatném nám még, de úgy éreztem, hogy nem, hogy most abba hagynom, amikor én már erről sok mindent tudok, és nem kell kísérteni az Isten, szóval egyszer csak abba kell hagyni, és kell az embernek bátorság ahhoz, hogy azt mondja, hogy ott hagyom én egy sikeres előadásomat. De ez így volt az, amikor eldöntöttem, hogy én abba hagyom, vagy legalábbis kevesebbet fogok játszani. Az persze hozzásegített az élet is, mert én a Gozdó udvarban méreltem lakást, és akkor költöztem oda, amikor még alig laktak ott, és szó sem volt arról, hogy ez egy ilyen vigalmi negyedén növi ki magát, és vendéglő hátán hatalmas élet reggelig, és egyáltalán, és hát ezzel együtt az árak olyan horribilisra mentek föl, hogy a végén már euróba kérték a lakbért, meg a mindenfél.
Igen.
Mert hogy ők ezt ki tudták adni, az angol turisták azok ott voltak, simán kivettek a házba, ahol én laktam. Ott is nagyon sok ilyen angolok meg kibérelték, és hétvégén vagy ők, vagy a haverok lejöttek, és hát élték Budapesten a Dolce Vitát. És arra gondoltam, hogy lassan nekem már akármilyen fájó, el kell gondolkodni azon, hogy milyen lehetőségeim lesznek a pályán még, hogy kapok-e szerepet, nem kapok. Azért a drámaírókat nem nagyon kényeztetik el a korosztályombeli színésznőket, nem írnak nekik olyan szerepeket, és én úgy érzem, hogy nincs hiány érzetem, én nem mindent eljátszottam. Nekem van Pécsen egy házam, szépen hazamegyek, Pécsen van színház, ha akarnak, megkeresnek, ha nem akarnak, akkor sem történik semmi.
Nem is egy színház Pécset, mert a Pécsi harmadik színház az egy olyan újabb területet jelent az életében, amikor találkozhat és találkozhatott olyan kortárs szerzőkkel, mint Füst Milánnal, Spíróval, Svajdával, és ennek révén pedig tulajdonképpen egy világ turnéra is indult. Tehát fél
Örkény, örkény darabokat, a Tótéktől, a Macska játékig, mindent játszottam, és hát a Spíró Kvartett című darabjával eljutottunk Amerikába, Finnországba, Romániába, tehát én iszonyú hálás vagyok ezeknek a csodálatos íróknak, mert ők olyan korombeli nőknek olyan csodálatos szerepeket írtak, mondom a Macska játékat, vagy a Tótnét, hát ezek márkás szerepek, ezek mese nincs, és itt a Pécsi harmadik színház, ugye kortárs drámákat játszik főleg, nagyon-nagyon jó színvonalon, és amikor hazajöttem 77-ben, akkor pont a harmadik színház keresett meg, hogy a Svajda Szent Család című darabját gondolták, hogy elővegyük, hogyha én már itt vagyok a városban, és hogy elvállalom el. Hát mondtam, hogy éppen nem gondoltam arra, hogy 36 oldal szöveget megint meg kell tanulnom.
Gobbi Hildának volt ugye ez a legendás szerepe, az anya szerepe, amely hát tulajdonképpen egy ilyen sevelet, se nélkület kapcsolat várja mindig a gyerekeket, az unokákat, de eközben annyi gyűlölet is fogalmazódik meg benne, és amikor már ott vannak, akkor nem tudja kezelni a helyzeteket, nem tudja kezelni a párbeszédeket.
Így van, hogy milyen bonyolult, igen. Mert azt mondja az ember, hogy az egyszerű dolgokban van a legnagyobb, azok a legbonyolultabbak, hogy ez szerelemélység, amikor valaki zsarolja a családtagjait, hogy figyeljetek rám, és ezért elmegy lopni, hogy tartóztassák le, és szégyeljék magukat a gyerekei, mert hogy nem járnak hozzá, holott minden héten mindegyik jön, de ő még többet akarna, tehát a szülői önzésről, és én ezt úgy szerettem volna eljátszani, hogy jó, hogy ne azt mondják, hogy egy gonosz öreg asszony, mert akkor nem lehet a darabbal menni, hogy ez sajnálni is lehessen.
Igen, hát ezek a nagyvárosi életek, tehát ahhoz képest, hogy a pécsi kis mikroklímával kezdtük a beszélgetést, ehhez képest tényleg a legnyüzsgőbb nagyvárosi életek felé is mutattak, igen. Éva útjai, tehát itt fél Amerikát bejárta, nem is egy produkcióval, hát hogyha csak azt veszük, hogy igen. A kvártettel.
A Moszkvába igen. Is, szóval tényleg én színészetnek köszönhettem, hogy láttam a Niagarát, amikor játszottuk a Spiro darabot, a kvártettet, és játszottuk Amerikában, New Yorkban is, meg Washingtonban, meg Bostonban, meg Kanadában is átmentünk. Tehát én csak kaptam ettől a pályától. Én szerettem volna adni és sokat adni neki, de én úgy érzem, hogy sokkal többet kaptam, mint amennyit én adni tudtam.
Ó, hát ezt fogjuk fel kis szerénységnek, mint ahogyan kicsit a kis hitűségről is szól, egy olyan dal, ami nekem beugrott Éva kapcsán, Törőcsik Mari énekelte Hajdanán, hogy lehet majd még belőlem is pesti színésznő többek között, szóval, hogy amikor megadatott ez a pesti színésznőség, ugye az 50-en túl 52 igen. Éves korától, akkor viszont kezdte önt felfedezni és megismerni tulajdonképpen az országos nyilvánosság, ugye egyfelől színházak révén, de jöttek a sorozatok a Szomszédokban, majd aztán az Életképek sorozat 5 éven keresztül, és jöttek az elismerések, az Örökös tagságtól kezdve, Kossuth díjig, tehát hogy azt meg mire véli az ember, hogy hirtelenjében csak helyszínt váltok, ugyanazt képviselem, de mégis már köszönnek nekem az utcán.
Hát amikor én Pécsről elszerződtem, akkor itt nekem Pécsen már Játszai díjam és érdemes művész voltam, és nagyon sokan, amikor a 6-7-6 táncot játszottuk a Táliában, jöttek a jegyszedők, hogy kérdezik, hogy ki ez a színésznő, biztos Erdélyből jött, és mondták, hogy nem, te bécsi színésznő. Ez az, hogyha az emberről ormasznak, és van egy neve, csak nincs arca. Arcot a televízió vagy a film ad. Meg hát az a milliós város, amiből ugye azért mégiscsak többen látják az embert, mint egy kisvárosban, mert Pécs azzal együtt, hogy nagyváros, azért az egy kisváros. Különösképpen az az igazság, hogy az elején mindenki nagyon szeretne címlapon lenni, meg nagyon szeretne mindenféle díjat megkapni. Amikor már benne vagyunk a sűrűjébe, és kapjuk a díjakat, akkor rájövünk, hogy csodálatosan szép, hogy megsimogatják az ember fejét, és van valami visszajelzés. De ez sokkal nagyobb a felelősség is. Amikor visszajöttem Pécsre, és Lipi Zsolt igazgató úr azt mondta, hogy ő szeretne engem még egyszer látni a Pécsi Nemzeti Színházba úgy, hogy fölmegy a bársony függöny, ahogy régen ez volt, és én kapjak egy olyan méltó szerepet, hogy én Pécsen egy pécsi művész vagyok. És akkor elővettük a nagymamát, és hát közben én a pécsi várostól, amit soha nem felejtek el, és azért mondom, hogy milyen fontos nekem ez a város. Én ennek a városnak díszpolgára lehettem. Megkaptam a kulturális nagydíjat olyan művészek társaságában, mint a Domingo, a Kocsi Zoltán, a Jandó Jenő, tehát egy rangos díja a városnak. Ez a város az elismerte, hogy én vagyok, és hogy én csináltam valamit, és nekem kutya kötelességem, hogy a legjobb tudásom szerint és a legnagyobb alázattal és szeretettel szolgáljam ezt a várost.
Hát és most a nagymama aktuálisan, és ugye a bársonyfüggöny mellé dukál azért a nagymama kezén például, gondolom a kis csipkekesztyű, tehát az a klasszikus, hagyományos színházi világ, az a régi hangulatú, de mégis azért egy eleganciát, egy stílust képviselő és tartást jelentő szerep, ahol a történet szerint ugye két fiatal szerelmest eltiltanak egymástól, és a nagymama rendezi el a családi konfliktusokat, hozza össze ismét a fiatalokat.
Itt a lényeg azonban valóban, hogy
az elegancia.
Előítéletek ne legyenek, hanem hogyha egy gazdag fiú egy szegény lány szeret, akkor azt válassza, akit szeret, és nem pedig akit rá erőltetnek, és itt a két unokája életét próbálja helyrehozni, mert ő magának volt nagy bánata, hogy eltiltották a nagy szerelmétől, és aztán a végén kibékülnek, és minden jóra fordul, mint a szép mesékben. És olyan jó játszani egy ilyen darabot, és nézni azt, hogy mennyire tele van, hogy az embereknek mennyire tetszik ez a világ, ami nagyon egyszerű, és nagyon szép, gyönyörű kiállításba megy, szépek a díszletek, a jelmez, minden a világon, tehát olyan nagyon a helyén van minden, és hogy szeretik az emberek ezt a világot, ezt a csendes, finom, elegáns világot, és nem csak mindig a megszokott hangoskodást.
Vendégünk továbbra is Vári Éva színművész. Ez a csendes világ most akkor megadatik ott Pécset a hétköznapokban, és amikor úgy újraindult a Covid, hát nem azt mondom, hogy lecsengések éppen, de mondjuk egy kicsit nyitottabbá vált már a színházi életünk, és ismét sok hónap után játszhatnak önök, és mi nézhetjük önöket, akkor egy kicsit megnyugodott, hogy kicsit teltebb a naptára, és van miért előadásnapokon az adrenalint feltornázni, várni az ügyelő jelentkezését fél hétkor már, tehát ez a fajta színházi zsizsgés, ez ismét előhozza a régi beidegződéseket?
Hát ez természetes, én 5 óra, én korai vagyok, úgyhogy én vagyok az első, aki bemegy, és az utolsó, aki kijön a színházba, tehát én nem tudok civil lélekkel bemenni egyik szerepemre se. Nekem be kell mennem az öltözőmbe, ott teszek-veszek, végig gondolom, hogy ma mi lesz a dolgom. Szóval szeretek nem beesni a színpadra az utcáról, hanem egy kicsit úgy hangoljam magam arra, hogy ma este mégis én ki leszek, hogy mit képviselek, hogy mit játszom, és hála Isten, hogy játszok a Szent Családot is, játszok a Mazerellit, és játszok a nagymamát is, és ennyi munka nekem elég, és akkor jut időm arra, hogy olvassak, mert az a szenvedélyem. Akkor...
Öröm színész és könyvfaló, tehát hogy szerintem, hogyha nem színész lett volna, akkor szerintem könyvtáros, ugye?
Igen, én mondtam, hogy én bezártam volna belülről a könyvtárat, és akkor én ott ültem volna a könyvek között, és szépen olvastam volna. Cucurelli írta valahol, és én ezt tökéletesen aláírom, hogy az olvasás az olyan, mint a drog. Hogyha függővé válik valaki, az megoldja az életét, és én úgy érzem, hogy ez így van, hogy én nem tudok olyan fáradt lenni, hogy még este ne olvassak valamit. Muszáj olvasnom valamit, és csodálatos, egy csodálatos világ az irodalom. Minél többet tudok meg, annál kevesebbet tudok, mert még mindig töltségezze az érdeklődésemet, hogy még ezt is olvassam el, még azt is olvassam el, és amíg a szemem működik, és látni fogok, addig biztos, hogy olvasok, mert...
Hát igen, mert az olvasás arról is szól, hogy mások életébe, mások történeteibe belehelyezkedhetünk, és lehetünk bármik a világon, és a világ bármely pontján, már pedig egyébként színészként is bőven megadatik az a lehetőség, hogy meg annyi karakter bőrébe bújhat bele, de akkor ezek szerint kevés, és még fokozni a...
ugye? Igen. Például én nagy Churchill rajongó vagyok, és hát imádom, nekem ő az államférfi, ő a politikus, én az összes hibájával és mindenével együtt, szeretek róla olvasni, szeretem, amit ő ír, szeretem, amit róla írnak, mindent a világon, tehát, hogy hogyan tudott élni, hogy milyen emberi tulajdonságai voltak. Hát például a könyvei alapján tudtam meg, hogy ő a Nobel-díjat nem arra kapta, hogy politikus volt, hanem arra kapta az irodalmi munkásságára, mert rengeteg cikket és rengeteg könyvet írt, amit én nem tudtam, és nem gondoltam, hogy ilyen érdeklődése van. Azt tudtam, hogy festett, és tehát az is milyen csoda, hogy hogy egy ilyen nagy politikus leül, és akkor ott veszteketi ketté a képeket.
Emlékszem, egyszer úgy indult útnak, és a pécsi Intercity felé úgy indult el a pályaudvarra, ez valamikor az egyik évben karácsony előtt lehetett, hogy na most jönnek az ünnepek, itt van a táskámban a Nádas Péter párhuzamos történetek három kötettel, és én ezt most 9-10 nap alatt én be akarom falni.
Ez
meg volt ilyen intervallumban?
Ez így volt, tényleg? Ez pontosan így volt. Valaki azt mondta, hogy én vagyok az egyetlen, aki ezt elolvassa, ezt a három kötetet, és de hát imádom, nagyon szeretem Nádas, nagyon szeretem olvasni, úgyhogy nekem teljes az életem ezzel, hogy olvashatok, mert én nekem azt, hogy megnézek egy filmet, ott készen kapok valamit, de hogyha olvasok, akkor az én fantáziám az lehet, hogy nem olyan, mint amit a filmen látnék, hanem az végtelen, ha bármit el tudok képzelni arról az alakról, vagy arról a városról, vagy arról a szituációról. Én azért szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy olvasson, mert az ember fantáziáját azt mindenképpen serkenti.
Én kívánok nagy-nagy lelki utazásokat, akár a könyvek, akár a kis pécsi mikrobirodalom, de hát a szerepek által is, és kívánok még néhány fontos és méltó nagy szerepet, hogy láthassák a pécsiek, és láthassuk mi is itt Budapesten. Legyenek azért a szerepek között kis pihenőidők, és pótolja mindazt, ami kimaradt ebből a, hát talán 64 aktív színész esztendőből?
Hát ez több már egy kicsit, igen? De igen, igen. Nem maradt ki semmi, mert nekem teljes volt az életem attól, hogy ezt a csodálatos pályát művelhettem, megolvashattam.
Hát akkor azt mondja, és azt vallja, amit Edith Piaf, hogy nem bánok semmit sem.
Hát én aztán tényleg nem bánok semmit.
Drága Éva, jó egészséget és szép napot kívánok önnek. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk Vári Éva színművész.
Köszönöm szépen a megkeresést, és minden jót kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is.